Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A gyűlölet adja át helyét a reménynek és a békének, kérte 14. Leó pápa a Montserrati apátságban. Június 10-én délben a Szent Atya rózsafüzér imádságon vett részt a Montserrati mi asszonyunk apátságban. Leó pápa elmondta: örülök, hogy eljöhettem a Fekete Madonna lábaihoz, hogy anyai közbenjárásában bizakodva rábízzam Péteri szolgálatomat és az egyház küldetését az igazságosságért és a békéért kiáltó mai világban. Leó pápa kiemelte: Jézus megmutatja nekünk az irgalom, a kiengesztelődés, az igazság és a szelídség útját, ugyanakkor leleplezi az erőszakot, mely szavainkban és magatartás formáinkban rejtőzhet, a megalázó kritikát, a romboló ítélkezést, a megosztó agresszivitást. Ez a rejtett erőszak gyakran látható páncélzatot ölthet magára, mellyel sebeinket, félelmeinket, vagy az igazságtalanságok okozta szenvedésünket próbáljuk védelmezni. Az Orbán kormány a 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére, közölte Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője a távirat irodával. A volt egészségügyi államtitkár hozzátette: ebben nincsenek benne az új építésű, például Székesfehérvár, Tatabánya, vagy a teljesen felújított, például a Kútvölgyi Kórház épületének berendezései, amelyek természetesen a legújabb előírások szerint lettek telepítve a beruházások keretében. Takács Péter azt írta: Magyar Péter miniszterelnök nagy dírrel durral bejelenti, hogy kegyesen 3 milliárd forintot biztosít a kórházi klímák karbantartására, mert hogy ezt eddig mi elmulasztottuk, megjegyezte. Egy kórházi klímarendszer nem olyan, mint a háztartási, abban komoly szűrőrendszerek vannak, amelyek kiszűrik a vírusokat, baktériumokat a befújt levegőből. Egy új légtechnikai rendszer kiépítése 100 milliókban, karbantartása 10 milliókban mérhető. A kormány módosította a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatkezelési szabályokat, hogy ne csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhessenek az adatokhoz. Közölte Köböl Anita kormány szóvivő Budapesten. Azt mondta: a változtatás célja, hogy a kezelő orvosok hozzáférjenek azokhoz az egyébként szenzitív, védett adatokhoz, amelyek lehetővé teszik a megfelelő egészségügyi döntések meghozatalát a várandós nők és a születendő gyermekek érdekében. A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról egy további intervallummal, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Jelezte: a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. A babaváró párok 1/5-nél nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. A kormány döntött a diákhitel kamatstop meghosszabbításáról év végéig, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Magyar Péter miniszterelnök jelezte: a kormány utasítja a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a kamatcsökkentés lehetőségeit. Köböl Anita közölte: a jelenleg is fennálló június végéig élő kamatstoppot a Tisza kormány az év végéig meghosszabbította. Végül az időjárásról. Nyugat felül egyre több felé kiderül az ég, de az északkeleti-keleti megyéinkben maradhatnak erősen felhős vagy borultájak is, és ott eső, zápor, néhol zivatar előfordulhat. Az északnyugati, északi szél nagy területen élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között várható, de szélcsendes nyugati tájakon pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 23 fok körül alakul, híreket hallottak.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Fél óránk témái, üzenetei elé egy teológiai tanulmányból választottam mottót. Az egyház létének valódi oka nem abban rejlik, amit mi teszünk, és nem is a hatékony szervezetünk és jól működő adminisztrációnk eredménye, bármennyire fontosak is ezek. Az egyház azért létezik, amit Isten már megtett értünk, és amit jelenleg is tesz a Szentlélek által. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak. Pünköstkor sorozatot kezdtünk, melynek témáját a Jelenések könyvének egy mondata inspirálta. A Jelenések könyve elején 7 levél olvasható. A címzettek 7 egyház. A levelek közös záró mondata így hangzik. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. A felszólítást kérdés formájában jelen időnkre vonatkozóan tettük fel azoknak, akiket megszólítottunk. Mit mond a lélek az egyházaknak 2026-ban? Kérdeztük az áldozó papságának második évében járó Tóth Attila Ákos atyát, aki a budapesti Aranyszájú Szent János Görögkatolikus Kulturális Központ kulturális programszervezője.
Mit üzen ma az egyháznak a Szent Lélek? Én azt hiszem, hogy megfordítanám a sorrendet. Nem az a kérdés, hogy mit üzen ma, hanem inkább az, hogy hogyan tudja ma meghallani az egyház a lélek üzenetét. Mert azt hiszem, hogy nem a lélek üzenete az, ami változik, hanem az egyház, ami a történelem és a világ szerves, intézményes részeként létezik, sokszor jobban figyelt és figyel erre az intézményes működésre, mint a lélek üzenetére. Nem szándékosan, hanem egyszerűen azért, mert az egyház élete ebben a folyamatos feszültségben, a történelemben zajlik, szükségszerűen. Ennek ma, 2026-ban egy döntő és kegyelmi lehetőségekkel teli korszakát éljük, így különösen fontos, hogy visszatérjünk és meghalljuk a léleknek ezt a mindenkori üzenetét, és megpróbáljuk azt az egyház életébe minél inkább integrálni. A lélek működése vagy üzenete azt hiszem, hogy a hiteles közösségek erejét jelenti. Az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy a lélek eljövetele után, tehát a lélek jelenléte miatt, az apostolok közössége olyan erővel működött, hogy a kívülállók csatlakozni akartak hozzájuk. Azt hiszem, hogy akkor halljuk jól a lélek mindenkori üzenetét, ha ilyen közösségek vagyunk a társadalomban. És hogy hogyan történik mindez? Nézzük meg, hogy hogyan történt az első kis közösséggel. Amikor elérkezett pünkös napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Mit tanulhatunk ebből? Azt hiszem, hogy alapvetően 3 fontos mozzanatot. A pünkös napján mindannyian ugyanazon a helyen voltak jelen. A közösséget nem lehet máshogy megélni, mint jelen létben. Akkor is, ha a jelenlét nehéz. Mert idő, figyelem, mert nem mindenki szimpatikus a jelenlévők közül. A jelenlét áldozatos. De ha az apostolok nem tették volna, ha ma az egyház, azaz minden megkeresztelt ember nem teszi meg ezt az áldozatot, akkor nem tudott volna, és nem tud ma sem hiteles, lelkes közösség formálódni. A második fontos momentum, hogy a Szentlélek érkezéséről azt olvassuk, hogy a lángnyelvek leereszkedtek mindegyikükre. Nem a közösség egészére, nem is csak a közösség vezetőjére vagy bizonyos részére, hanem mindegyikükre egyenként. A közösségben lét nem jelenti a személyes identitás és a személyes Isten kapcsolat eltörlését. Minden keresztény ember osztozik a küldetésben és a hozzákapott erőben, azaz a lélekben. A hiteles közösség alapja, hogy úgy tekintünk egymásra, mint lélekkel eltelt társra abban a küldetésben, ami arról szól, hogy örömhírt vigyünk a világba. Minden megkeresztelt ember. És igazából ehhez kapcsolódik a harmadik tanulság is. Azt olvastuk, hogy mindannyian különböző nyelveken kezdtek beszélni, és ezek a különböző nyelvek nem káoszt, hanem hiteles közösséget és újabb csatlakozni vágyókat szültek. A közösség vagy a közösség egysége nem jelent uniformitást. Mindannyian más-más nyelven kezdtek beszélni. És a szöveg később úgy folytatódik, hogy a hallgatóság különböző tagjai így tudták mind-mind megérteni a saját nyelvükön az örömhírt. Azt gondolom, hogy ma, 2026-ban nagy lehetőség előtt áll az egyház, amit úgy tudunk leginkább jól használni, ha mindannyian egyesével és közösségként is újra meghalljuk a lélek üzenetét. És úgy várjuk őt, mint az első közösség. Együtt, egy helyen. Úgy fogadjuk őt, mint az első közösség, mert mindegyikünkre leszállt a lélek. És végül úgy cselekszünk, mint az első közösség, azaz mindenki, minden megkeresztelt a saját nyelvén, a saját területén és világában hirdeti az örömhírt, Isten végtelen szeretetét.
My Lord, hogy te Krisztus Istenünk, ki a halászokat bölcsekké tetted, leküldjék neki a szent lelket, s ő
sorunk folytatásában is egy fiatalemberre figyelünk. Érsportoló karriert, olimpiai sikereket dédelgetett magában, amikor 2003-ban 17 évesen motorbalesetet szenvedett és nyaktól lefelé megbénult. Buzai Tamást nem először hallgatjuk műsorunkban. Ahányszor találkozom vele, tragikus életállapota ellenére mindig arról a csodáról beszél, amit Isten visz végbe az életében. A pünkösd előtti vasárnap Máriapúcson a kegytemplom belső udvarában tartott katekézist a betegek és gyógyítók országos zarándoklatára érkezőknek. Emlékedésének záró, összegző gondolatait hallgatjuk meg néhány percben.
Az ember gyakran úgy képzeli, hogy Isten ott van, ahol a győzelem, a siker és a hatalom látható. A Golgotán azonban megértjük, ennek az ellenkezője az igaz. Isten a megfeszítettben van jelen. Ott van abban, akit kigúnyolnak, akit elhagynak, akinek nem adnak lehetőséget, akinek mindene odavész. És éppen ezáltal lesz a kereszt a remény helyévé. Mert attól kezdve nincs olyan emberi szenvedés, amelyben Krisztus ne lenne jelen. Nincs olyan seb, amelyet ő ne hordozna. És nincs olyan mélység, ahová Isten szeretete ne tudna alászállni. Ezt értette meg Szent Pál apostol is. Pál számára a gyengeség többé már nem pusztán emberi tapasztalat vagy szenvedés. A feltámadt Krisztussal való találkozás után a gyengeség egészen új jelentést kap. A Krisztussal való egység helyévé válik. A kereszténység lényege szerint ugyanis nem azért fogadjuk el a szenvedést és a halált, mert azok jók, vagy mert valami értelmük van, hanem mert Krisztus feltámadása megfosztotta őket eredeti jelentésüktől. A szenvedés és a halál többé nem pusztán tragédia, vagy a bűn következménye, hanem Isten tervében átalakult az üdvösség forrásává, az Istenhez vezető úttá. Ezért írja pár megrendítő szavakkal. kedvem telik a Krisztusért való gyengeségben. Pál felismerte, hogy Krisztus éppen ezekben a törékeny pontokon tud a leginkább közel kerülni az emberhez. Saját sebeiben, üldöztetéseiben, kiszolgáltatottságban már nem pusztán önmagát látja, hanem a szenvedő Krisztust. Ezért mondja ki a kereszténység egyik legnagyobb paradoxonát. Amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Mert ekkor már nem önmagára támaszkodik. Nem akar mindent a saját erejéből elérni. A gyengeség lassan megnyitja benne azt a belső teret, ahol Krisztus lakás lehet benne, és átjárhatja az életét. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él én bennem. És ez a lelki élet egyik legmélyebb titka is. Az ember mindig biztosítékokat keres, kapaszkodókat, kontrollt. Isten azonban éppen a gyengeségen keresztül vezeti el oda, ahol végre teljesen rá tudja bízni önmagát. Ezt tapasztaltam meg én is. Amikor 2003. októberében egy motorbaleset következtében nyaktól lefelé lebénultam és kerekesszékbe kerültem. Ott feküdtem a földön, már nem tudtam megmozdulni. Levették rólam a bukósisakot, és akkor tértem magamhoz. A nyakamban olyan fájdalmat éreztem, amit addig elképzelni sem tudtam. Tudtam, hogy valami nagyon nagy baj van. Biztos voltam benne, hogy hamarosan meg fogok halni. Ott voltak körülöttem a szüleim, a legjobb barátaim. És akkor ebben a borzasztó fájdalomban történt valami egészen más. Valami, amit nagyon nehéz szavakkal leírni. Ezt a fájdalmat ugyanis átölelte egy kimondhatatlan szeretet. De nem csak olyan, amit egy jó baráttól vagy a családodtól kapsz. Ez egy végtelen, örök, soha meg nem szűnő, személyes szeretet volt. Valaki ott jelen volt. Valaki, aki jobban ismert téged, mint te saját magadat. És én ott akkor abban a pillanatban nem féltem. Mert tudtam, hogyha most meghalok, akkor ez a szeretet vár rám. És más nem tudtam mondani, csak ezt. Szeretlek benneteket. Szeretlek benneteket. Ezt ismételgettem a körülöttem állóknak. Mert valahogy hirtelen minden a helyére került. És ez a szeretet volt a legfontosabb. Majd idővel megértettem, hogy az embernek meg kell tapasztalnia a saját gyengeségét ahhoz, hogy éretté váljék. Hogy a felületes jámborságból egyre inkább eltaláljon az Isten akaratával való egyéváláshoz. Amint a szőlő levének ki kell fornia ahhoz, hogy nemes borrá legyen, úgy az embernek is szüksége van többszöri megtisztulásra, átalakulásra, amelyek fájdalmasak ugyan számára, s amelyekbe akár bele is bukhat. De mégis ezek elengedhetetlen utak ahhoz, hogy eljusson önmagához és Istenhez. Hiszen a szeretet nem más, mint pászka, átmenet, tisztulások, lemondásunk, önmagunk fájdalmas átváltozásának a folyamata. Kilépés a halálra szánt emberi mi volt korlátai közül. S a létnek ez az átízása az agapé, a minden értelmet meghaladó isteni szeretet által valósul meg. Végül hadd fejezem be ezt a katekézist a feltámadt Krisztus szavaival. Miért ijedtek meg, és miért támad kételj szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam. Én vagyok. Tapogassatok meg, és lássatok. A feltámadt Krisztus ezekkel a szavakkal nem csak tanítványai kételjeit oszlatta el, hanem hozzánk, mindenkor emberéhez szóló meghívás fogalmazott meg. Ne féljetek a sebektől. Ne féljetek attól a testtől, amely még a feltámadás után is hordozza a szenvedés jeleit. Az érintésre hívó, sebekkel átszőtt Krisztus teste számunkra, akik betegséget és fájdalmat hordozunk, remény és identitás. Abban az érinthető testben mi önmagunkra ismerünk. A betegség, a sérültség bár kívülről nézve hiány, belülről nézve kapcsolat lehetőség. Általa tudjuk megérinteni egymást, általa tanuljuk meg, hogy nem a testi épség az emberi méltóság feltétele. És ami a legfontosabb, ezáltal kapjuk meg a lehetőséget, hogy mélyebb egységre kerüljünk Istennel. Hiszen a feltámadott testén a sebek nem eltűntek, hanem átistenültek. És a mi életünkben is minden seb ebben a fényben fog majd egykor ragyogni.
Dr. Pap Miklós, görögkatolikus áldozópap, egyetemi tanár nem először osztja meg gondolatait műsorunkban. Mondani valójához a helyszínt is megválasztja. Ma a Nyíregyháza Sóstói Falu Múzeumba hív rövid együttgondolkodásra, eszmélődésre. Szegődjünk hozzá!
A Nyíregyházi Múzeum faluba jöttünk, hogy nézzünk szépet, és keressük ennek a szépségnek az etikai üzenetét. Ha itt szétnézünk, azt látjuk, hogy olyan rend van. Rendben vannak a porták, az utcák, a házak, és megsejtjük, hogy ennek a közösségnek az életében is volt rend. Megvolt a munkának az elosztása a gyerekektől az idősekig, megvolt a hatalomnak a megosztása, megvolt a vallásos ünnepségnek a rendje, a munkának a rendje, egy olyan rendet lehet itt megsejteni. Valahogy így volt ez a görög poliszok világában is. A poliszok úgy jöttek létre, hogy a szétszórt törzsek közös helyen kezdtek el lakni, és ott létrehoztak közös szabályokat, közös rendet. És azt szerint kezdtek élni. És a régi görögök még verset is írtak arról, hogy ők ehhez a poliszhoz tartoznak. Szinte szerelmes verset írtak, hogy a polisznak a tagjai. És ha megszületett egy gyermek, egy kis barbár, akkor az erkölcsi nevelés arról szólt, hogy őt beillesszük a rendbe, a polisznak, a közösségnek a rendjébe. Ezt is hívták szó szerint etosznak, etikának, aki beilleszkedik a közös rendbe. Miért fontos ez ma nekünk? Mert ma olyan embert látunk, aki túl individuális, aki túl önkényes, aki túl liberális, akinek nem számítanak a közös szabályok, nem számít az, hogy elfhű legyek, hogy értékekhez ragaszkodjam, elköteleződjem, ezektől a szavaktól irtózik, hanem én önkényes, teljesen szabad akarok lenni. Úgy érzem, ez ma egy véglet. A diktatúrákra adott válasznak a véglete. A diktatúrákban azt tapasztaltuk, hogy az emberek könnyen fölmentették magukat, hogy parancsra tettem. Túl erősek voltak a diktatúrák, és túl gyenge a személy, az individu. Sokkolta az egész emberiséget, amit Auschwitzban utána találtunk, amit megtudtunk a gulágról. Sokkolta az emberiséget, amikor megtudtuk, hogy Hortobágyra hogyan telepítettek ki családokat, hogy Recsken mi történt, hogy mennyi embert megaláztak, lehetetlenné tettek a diktatúrák. És emberek olyan könnyen fölmentették, fölmentik magukat, hogy parancsra tettem. Ebben a sokban elkezdték megerősíteni az egyént, legyen olyan erős az individuum, aki ellenáll a diktatúráknak, a szabályoknak, a parancsoknak, csak mintha ez túl jól sikerült volna, mintha a ló túlsó oldalán lennénk, és az individuum ma olyan lett, hogy semmi szabály, se Isten, se ember, ahogy nekem jól esik. Ebből már elég. És elkezdtük megsejteni, hogy ez a liberalizmus, ez egy véglet, a diktatúrákra adott véglet, szeretnénk valami mást, a liberalizmuson túli világot, hát hívhatjuk ezt illiberális világnak, posztliberális világnak, még rendes szavunk sincs, annyira új út ez, hogy elég ebből a végletből, valamerre más irányba szeretnénk menni. Itt azt lehet megsejteni, merre van a jövő. A jövő arra van, ahol a személyes méltóságot tisztelik, erős a személyes, nem individuális, személyes méltóság, és erős a közösség. A közösségnek a szabályai, a közösségnek is van egy méltósága. Aztán azért is szeretek itt lenni, mert itt azt látjuk, hogy minden kézzel készült. Kézzel kovácsolták a sarokvasat, kézzel ácsolták a gerendát, kézzel fették a tetőt, kézzel festették a tányérokat, mindent kézzel csináltak. És persze kicsit mi azt hinnénk, hogy szegények mennyit dolgoztak, és milyen nehéz volt nekik, de az is lehet, hogy ők sajnálnak minket. Az itteni múzeum pedagógusok mesélik, mikor jönnek ilyen tabletet nyomogató, unalmas arcú gyerekek, akkor ha leültetik őket egy sarokba, kapnak két cső kukoricát, és elkezdik morzsolni, közben megnyílnak, beszélnek magukról, a szívük közepéről, az iskoláról, a családjukról, és kiderül az, hogy egy kis tevékenység közben mennyi minden nyílik meg, derül ki, és lehet egymást alakítani. Szóval nehogy úgy képzeljük, hogy itt, amikor mindent kézzel készítettek, itt halálos csöndben álltak egymás mellett. Itt közben beszélgettek. Elmondták örömeiket, elmondták bánatukat, ugratták egymást az emberek, aztán a munka végeztével hálát adtak az Istennek. Itt értékeket adtak át. Értékekre neveltek, értékeket őrizték. A közös tevékenységben van értékőrzés, értékátadás, erkölcsre nevelés. És ebből a szemszögből Felértékelődik a közjóért végzett munka. Felértékelődik az, hogy érettségi előtt elmennek a fiataljaink 50 órát dolgozni, és csodaszép történeteket mondanak, hogy milyen jó volt a közjóért dolgozni. Felértékelődik egy családnak a közös tevékenysége, egy lakóháznak a kiskert ápolása, egy munkaközösségnek a csapatépítő tevékenysége, ezek mind-mind felértékelődnek, mert értéket nem úgy adunk át, hogy elmondjuk egyszerűen egymásnak, megtanítjuk, elolvassuk, hanem a közös tevékenység közben ültetjük egymás szívébe. Azért is jó itt lenni, mert itt valahogy az ember letisztultan a léthez közelebb érzi magát. Azok az emberek, akik közelebb voltak a léthez, láttak szülést és láttak halált. Látták a növények, az állatok létének a keletkezését és láttak halált. Valahogy a léthez közelebb álltak. Tudták, hogy nekik van egy lét feladatuk, és megnyílnak az abszolút lét felé. Ma mi milyenek vagyunk, minden este megnézünk egy krimit, ahol megölnek valakit. A gyerekeink olyan játékokkal játszanak, ahol van 5 életük. És az embernek nem lét feladata van, hanem sok-sok dolga van. Mintha ez a léthez való közelség elfelejtődött volna. Nem is véletlen, hogy sokan költöznek ki a városokból, vidékre, egyszerű életre, ahol közelebb vannak a léthez, a létnek az igazságaihoz. Úgy eszembe jut Heidegger a filozófus, aki azt mondja, a fekete erdei parasztok többet tudnak a létről, mint a berlini akadémikus filozófusok. Azok az egyszerű emberek a létről, a létfeladatról, a létbe dobottságról, meg a semmiről, a semmire kellőségről többet tudnak, mint a nagy akadémikusok. Meg úgy eszembe jut Albert Schweitzer, aki azt mondja, hajózva egy afrikai folyón, hogy minden etika filozófia alapja az élet tisztelete. Minden nemű életnek, növénynek, állatnak és ember életének a tisztelete. Akik közelebb vannak a léthez, az élethez, azok mindig közelebb vannak az etikához is. Azok kötelezőbbnek érzik magukra az erkölcsi szabályokat. Szóval jó itt lenni, örülünk, amikor látunk itt fiatalokat, óvodásokat, csoportokat, meg időseket is, mert itt nem egyszerűen hagyományőrzés történik, itt nem egyszerűen emlékezés történik, hanem itt lehet megsejteni, hogy merre van az emberségesebb, merre van az etikusabb jövő.
Műsorunkat Jászter Beáta literatúrájával zárjuk. Ma Szilágyi Domokos Helyünk a világban című versét ajánlja figyelmünkbe. Elsőként a költeményt, majd pedig szokott módon azokat a gondolatokat halljuk tőle, melyeket a vers ihletett. Szilágyi Domokos, Helyünk a világban. Kell, hogy a napnak sugara legyen, sugaros legyen, mint az értelem. Kell, hogy húzzon a föld a súlyszívű, de súlyos szívvel hozzá lenni hű. Súlyos napokat egymás tetején egyensúlyozni, szemünkön a fény. Ez a harmónia, a keresett, s találni vágyott, csörgő vizeket zengővé szelidítő, orvos a lelkünknek, hogy a béke otthona lehessen. Tűzben született a föld, s kínlódott, még meglelte kijelölt helyét a nyugodt gravitáció törvénye szerint. Egy élet s halál van, s csak így jó élni, amíg meghalni jó. Megkeresni helyünket a világban. Furcsák a véletlenek, vagy nincsenek is véletlenek. Azt szoktuk mondani, hogy semmi sem történik ok nélkül. Ez a Szilágyi Domokos vers különös módon került hozzám. A lányom az iskolában kapott pár papírt rajta versekkel, hogy válassza ki belőlük azt, amelyiket szívesen elmondaná az évzáron. A sok fehér papír között megbújt egy kis sárga írólap. Megakadt rajta a szemem, és kihúztam a többi közül. A gimnáziumi magyar tanárnőm finom, kecses betűi sorakoztak rajta.
Elérzékenyültem. Megrohantak a régi emlékek, nem csak vidám diákkorom, hanem azok a pedagógusok is eszembe jutottak, akiktől útravalót kaptam az életre. Ilyen volt ő, Györgyi néni, aki egész lényével, tartásával, beszédével és hallgatásával is nevelt. Példa és mérce volt. Nem csak a tananyagot oktatta, hanem gondolkodásra, emberségre, méltó életre nevelt. 2 éve halt meg. Most azt mondaná nekem, ne dicsérj, csak azt tettem, ami a rendelt feladatom volt. Én sem voltam ám jó mindenkinek. Hívő katolikus volt. Bár sokáig nem beszélhetett róla az iskolában, de mindig úgy tanította az irodalmat, hogy kimondatlanul is értettük és éreztük, Isten szeretetét közvetíti a művek által. Azt mondta, akinek a mennyei atya lámpást, fénytárasztó tehetséget adott, annak bárhová is kerül, mindenütt világítania kell. Mert akkor mondhatja, hogy megtalálta a helyét a világban. És ez a legfontosabb. Akkor leszünk boldogok a földi életben, ha mindenütt és mindenben megleljük Isten akaratát, és tudjuk, hogy ő azt akarja, ami nekünk jó. Minden ember életében vannak periódusok, egyszer fenn, egyszer len. Sokszor kérdezzük, miért, Uram? Többre, jobbra vágyunk, és nem értjük, miért topogunk egy helyben. Mi az oka annak, hogy nem lépünk magasabbra? Emiatt háborog a lelkünk, mert úgy érezzük, nem vagyunk a helyünkön, többre vagyunk képesek, hát miért nem kapunk lehetőséget? A mennyei atya ezt jobban tudja. Talán még nincs itt az ideje. És az is lehet, hogy soha nem jön el az idő, mert a feljebb valónak ott van terve velünk, ahová állított. Ő türelmes. Kivárja, amíg erre rájövünk. Világítsunk hát erősebben, és másoknak is juttassunk fényünkből. Velünk sem fukarkodtak, gondoljunk csak vissza az életünkre. Biztos akadott néhány lámpás, aki bőven adott saját fényéből, hogy magunkkal vihessük ínséges időkre. Ez a fény mutatja az utat, amely elvezet a helyre, amit Isten rendelt számunkra. Csak legyünk hozzá hűségesek egész életünkben. Add, Uram, hogy mindenben felismerjelek. Értsem és elfogadjam a tervedet, és megleljem azt a helyet, amit nekem készítettél.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre, ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk Berghauer Olasz Emőke, pszichológus, a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola docense előadásának bemutatását, amelyet Beszélgessünk a házasságunkért címmel tartott meg Beregszázban. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Hol lehetne onnan indítani, hogy milyen az, amikor megismerjük a másikat, amikor kivontjuk azt a bizonyos ajándékot, hogy annyira örülünk neki, hogy ott van. Nagyon tetszik. Hát csodálkoznék rajta, hogyha a mai világban úgy házasodna valaki, hogy nem tetszik neki a másik. Hála az Úrnak, hogy így van, hogy a 24. században lehet tetszés alapján házasodni. Tetszik nekem a másik. Beszélgetünk. Minél több időt szeretnék vele tölteni. Ugye? Miért akarok vele minél több időt tölteni? Valaki ezt meg tudja válaszolni? Miért? Miért akarok hozzá közelebb kerülni? Nem jó nekem egyedül? Nem jó. Nem jó nekem egyedül. És miért akarom megismerni? Hát egyrészt szeretem, másrészt meg szeretném nézni, hogy hozzám való-e. Tehát, hogy tudjuk-e egymáshoz illeszteni azokat a dolgainkat, amiket ott amit a hátizsákunkban cipelünk. Mindent meg akarok róla tudni. Hagyom, hogy engem megismerjen a párom. Hát még először nem, de aztán, mert most a házasságról beszélünk, tehát amikor így felépítjük, tehát amikor megismerem a házastársamat, tehát ezt onnan építjük fel. Úgy értem. Amúgy ez teljes mértékben igaz, hogy amikor még csak úgy szerelmesek vagyunk, meg ez a nagy rózsaszín köd ott van, hát nagyon sok mindent nem látunk, hogy milyen. Vannak ott apróbb kis csomagok is abban az ajándékban, ez a meglepi. Vannak ilyen plusz ajándékcsomagok is. De hogy azért történik mindez, hogy minél közelebb kerülhessünk egymáshoz. És én is emlékszem, amikor a férjem, bár akkor még nem udvar volt. Én úgy gondolom, hogy nem udvarolni járt hozzánk akkor, mert csak ismerkedtünk, és hogy nagyon sokat beszélgettünk. Jött járt beszélgetni, mert kérdezték, hogy miért jön. Hát először megnéztünk egy filmet, amit azt hittem, hogy ő szereti, de közben kiderült, hogy ő se. Szóval ez a kis nagy ember, vagy melyik volt ez? Valami western film, soha nem néztem western filmet, azóta se. De hogy megnéztük, és az olyan jó volt. És itt van a lakótársa, és örülök neki, hogy itt vagy, Laci. Mert hogy ott állítólag nem volt tévé, és ott nem tudták ezt a western filmet megnézni. Na de, hogy viccet félretegyük, és ezeket a poénokat, ott volt mellett az, hogy beszélgettünk mindenről. Nagyon szerette, ha nem tudom, hogy elmondhatom-e az autókat, mai napig így van, mindenféle versenyzés, itt van ezek a, hogy nevezik ezeket a Forma 1-es autókat. ma már nem igazán vagyok ebben otthon, mert erről már nem beszélgetünk. De hogy abban az időben eszméletlen volt a tudása erről, hogy melyik versenyző, mivel, ki nyer, hanyadik pozíció, milyen pole pozícióból indul, stb. Tehát, hogy hány nyertes éve van, stb. Mindenkiről tudtam mindent. Egy. A másik meg ezt azóta se gyakoroltuk, hogy a Lada márkákat, az összeset meg tudtam különböztetni. Tehát ezeket a sorszámokat, hogy egyes, meg az egyes, 11-es meg tudtam különböztetni a lámpája alapján, meg ilyenek. És ez pusztán abból indult ki, hogy mi nagyon sokat beszélgettünk ezekről. Ő járt beszélgetni. Teáztunk, beszélgettünk. És ehhez szeretném hasonlítani ezt a folyamatot is, hogy amikor mi megismerkedünk valakivel, és ez a kis rózsaszín fázis van, amikor úgy szeretnénk minél közelebb kerülni az illetőhöz, akkor mindenről beszélgetünk. Még arról is, ami abszolút nem a mi érdeklődési körünkbe tartozik. Mert szeretném meglátni, hogy milyen ebben az a másik. És ezáltal azt látom, hogy neki mennyire széles ez a repertoár, amiben jártas, úgymond. Ezzel is nőtt a szememben. És milyen érdekes az, hogy egy idő után meg annyira természetesnek vesszük ezeket a dolgokat, hogy jönnek a gyerekek, jön a munkahelyi helyzetváltás, krízisek, ugye életkori kríziseken megyünk keresztül, és hogy elfelejtünk ezekről a dolgokról már beszélgetni. És hogyha visszakanyarodunk oda, hogy az első emberpár is átélte mindezt, akkor az meg lehet, hogy még erőt is ad számunkra, hogy ebből is lehet táplálkozni, sőt, biztos vagyok benne. Ugye az első, ugye a bűnesetre szeretnék visszautalni, és itt a Mózes első könyvének a harmadik részében nagyon szépen látjuk ezt az ívet, amikor megtörténik a bűneset, és szeretnék idézni, megnyílt a szemük, és észrevették, hogy mezítelenek. És valahogy, ahogy megnyílt a szemük, és észrevették, hogy sebezhetőek, hogy gyengébbek, elkezdték magukat takargatni. És érdekes, hogy a házasságunkban is valahogy ez a takargatás úgy elkezd megjelenni. Hogy már nem mondunk el mindent, lehet, hogy azért, mert nem akarom terhelni a másikat vele, látom, hogy fáradt. Már nem kérdezek meg dolgokat, mert a kommunikáció csak arra terjed ki, hogy ki viszi el a gyereket az óvodába, vagy ki fizeti be a számlákat, de, vagy az, hogy hogy van reggeli kávézás közben, megkérdezem, de egyébként úgy elfelejtjük. Takargatunk. Elkezdünk felöltözni. Nem csak faleveleket rakunk magunkra, hanem egy idő után már nem csak ruhákat, hanem nagyon sokszor már falakat emelünk magunk közé. És hogyha ebbe belegondolunk egy kicsit mélyebben, és tovább visszük ezt a bűneseti történetet is, akkor milyen érdekes, hogy Isten megkérdezi Ádámtól, hogy hol vagy. Mi hol vagyunk a házasságunkban? Elérhetőek vagyunk a házastársunk számára? Vagy mindig én keresem, amikor nekem van gondom? Hol vagy? Ugye, amikor beszélgetésről van szó, akkor a férfiakban mindig, mintha így megzizenne valami, hogy jaj, ne. Csak beszélgetni ne. Csak az érzésekről ne. Hol vagy? Milyen érdekes az, hogy merjük-e vállalni a gyengeségünket, a férjünk, a feleségünk előtt? Merem-e vállalni esetleg, hogyha hibáztam? Szoktuk ezeket vállalni? Vagy amikor vitatkozunk valamiről, és kiderül, hogy nem nekünk van igazunk. Akkor azt beismerjük.
Ajaj,
igen? Egyébként nem olyan régen került elém egy ilyen, megkérdeztek járókelőket, hogy mi a hosszú házasság titka, nem, lehet, hogy többen is látták, és akkor az volt a férjek válasza, hogy mindig a feleség az utolsó szó, hogy minden az, hogy igen, drágám. Szóval, hogy mindent rá kell hagyni az asszonyra, de hogyha ezt megnézzük, akkor valóban így van. Tehát, hogy mindent rá kell hagyni a feleségre, hogy jól van az úgy, drágám. Vagy mindent, akkor fordítsuk, hiszen mindent a férjre rá kell hagyni, hogy jól van az úgy. Csak úgy takargassunk. Ez is lehet egy levél, egy falevél, vagy egy ruha, amivel elfedjük. Sőt, hát akkor a külvilág előtt is, mert akkor tökéletes házas pár vagyunk, a külvilág előtt is. Hát egy kicsit borsozik a hát, amikor meghallom valakitől azt, hogy mi nem szoktunk vitatkozni. Hogy mi mindenben egyetértünk. Ugye elgondolkodok rajta, hogy valóban, tehát hogy van-e akkor a házas pár között kommunikáció egyáltalán, hogyha mindenben egyetértünk. Nagyon érdekes, hogy valójában hova tehetnénk ezeket a gondolatokat. Egyrészt felmerem-e magam vállalni, és hogyha felvállaltam, akkor a külvilág felé mutatom-e ezt, vagy pedig azt csinálom, hogy tökéletes a házasságunk. Nekünk minden rendben van. Mi nem szoktunk vitatkozni, nem szoktunk veszekedni. Már nem szoktunk, igen. Vagy én mindig virágot viszek a feleségemnek, és közben pedig... Hát másnak is, igen. Nem tudtam, köszönöm, hogy fejezzem ki. Köszönöm. De hogy ezekről a dolgokról is érdemes beszélni. Ugye a hűségről is szó volt, ez az alap. És akkor leszögezhetjük azt, hogy nincs tökéletes házasság. Nincs hibátlan egy ember sem. Tehát nem hibátlan egy ember sem. Ott, amikor megtörtént a bűneset, onnantól kezdve, a sebezhetőségünk, a gyarlóságunk az megmutatkozott egyértelműen, mert mindent tudni akartunk. És ez is beletartozik, igen. És hogyha ezt tovább vetítjük, akkor milyen az a házasság, ahol elkezdenek beszélgetni egymással? Amikor mondjuk sután sikerül egy-egy beszélgetés, vagy egy beszélgetés indítás, az milyen? Bevalljuk, hogy ez most egy félre sikerült indítás volt? Vagy egyikünk itt dulifulizik, a másikunk meg éppen a másik szoba végében. De ki az, aki mindig közelít? Vagy ki, tehát meg van, le van osztva, hogy mindig az illető fél, vagy pedig beosztják egymás között, hogy ez is érdekes. Tehát ez is egy munkának a része, tehát elkezdünk ezen dolgozni. Olyan szép szimbólumok vannak egyébként, azt már csak így hozzáteszem, azt is megnéztem, hogy a házasság építése milyen szimbólumok léteznek, hát ugye a kert gondozás az az egyértelmű, ami megjelenik, hogyha nem locsoljuk a kertet, akkor az elpusztul, vagy pedig elgazosodik, és hát ugye a házasságnak a vízforrás az a kommunikáció, gyakorlatilag ez is egy gyönyörű szimbólum. De az is egy gyönyörű szimbólum, hogyha azt mondom, hogy egy híd a kommunikáció, a beszélgetés a házaspár között. Mert az egyiknek az egyik part, másiknak a másik part, és fel kell építeni valamiből a közös kis hidat. Az nem egyszerű. Az már egy kicsit úgy közelebb áll hozzánk ez a szimbólum. De abban ott van a munka. Valódi munka. Mi van az, amikor ajtót szúrontunk a házba? Amikor nagyon rosszul sikerült a napom, és úgy gondolom, hogy na akkor nyitom az ajtót, vagy találkozunk, és egyből rázudítom. Akár férként, akár feleségként, de általában ez feleségektől szokott érkezni, mert hogy ilyen a működési formánk, hogy úgy mindent egyszerre. És meg se nézzük azt, hogy a férjem nagyon sokszor nem tudja, hogy most miről van szó, mert egyből dúl bele a közepébe. Ez az in medias res, ahogy szokták mondani, a dolgok közepébe vágás. Hát nem túl jó indítás. Egyszerűbb lenne, hogyha megkérdezném, hogy milyen napod volt, vagy te hogy érzed, sokkal könnyebb lenne kommunikációs szempontból. Sokkal építőbb is lenne a házasság szempontjából. Milyen ilyen közbevágásaink szoktak még lenni? Szeretnék néhány példát hallani, ki az, aki még felvállalja rajtam kívül, hogy milyenek vannak, amikor úgy rá zúdítom a problémát azon kívül. Szoktuk-e figyelni azt, hogy éppen milyen lelki állapotban van a házastársunk? Szoktunk-e aktív figyelemmel lenni? Hát az lenne az alap, hogyha figyelnénk, de úgy őszintén nem nagyon szoktuk figyelgetni. De milyen jó lenne, hogyha azt néznénk, hogy éppen most fáradt, és hát a férfiak esetében azt ki kell emeljem, és most már bakdiemőke után szabadon, hogy éhes férfival nincs mit kezdeni. Tehát, hogyha egy férfi éhes, akkor az első az, hogy ülök és adok enni, mert addig nem tudunk beszélni. De lehet, hogy nőknél is van ilyen, mert például ismerek olyat, hogy addig nem lehet vele beszélni, mert le kell, hogy azt az elsődleges szükségletet ott pótolja, és aztán már lehet kommunikálni. De hogy nagyon sokszor ez szokott történni, hogy erre nem figyelünk oda. Nagyon sokszor arra nem szoktunk odafigyelni, hogy férfi és nő másként kommunikál. Tehát amikor azt mondom, hogy beszélgessünk, és hát nagyon sokszor, és ezt tapasztalom, hogy olyan elvárásokat támaszt az egyik fél a másikkal szemben, aminek nagyon sokszor lehetetlen megfelelni. És akkor itt hadd védjem meg a férfiakat most, mert hogy a férfiaknak a kommunikációs útja teljesen más, mint a nőké. A nők nagyon szeretnek beszélgetni. Nagyon-nagyon. Nem is tudom, hogy fejezzem még ki. Még annál is inkább. Mert ők az érzelmi feszültséget így tudják kifejezni. Túláradó érzelmekkel vagyunk telítve. Ha ez nem lenne, akkor nem tudnánk a szeretetet úgy adni a gyerekek felé. Ez kell a családi békéhez, szokták mondani a családi tűz, a családi fészeknek a megtartásához. Kell. A férfiak teljesen másként működnek. Ők nem szeretnek sokat beszélni. Főként nem az érzéseikről. Tehát nagyon kevés férfit ismerek, aki az érzéseiről nyíltan tud beszélni. Ez honnan ered vajon, hogy a férfiak nem beszélnek az érzéseikről? Valaki tudja-e? Nagyon sokszor, igen, az a gyengeség, igen. Ez is lehet egy falevél. Az a gyengeség, és akkor ezzel el lehet, tehát felvállalom a gyengeségemet, hogyha beszélek az érzéseimről. Nagyon sokszor épp ezért fel sem ismerik. Nagyon sokszor. És hát nem várjuk el egy férfitől, és ezt azért mondom, hogy most ezzel hadd védjem a férfiakat ezzel, akik itt vannak a házasságban, tehát gyakorlatilag, hogyha beszélnek is, akkor hadd legyen elég az, hogyha nagyon kicsi mondatokban kifejezik az érzéseiket, ha ki tudják fejezni, ha nem, akkor legyen elég az, hogy ha 10 perc napi szinten, az már legyen elég. Lehet, hogy ő másban tudja kifejezni azt, sőt biztos, hogy szereti a feleségét. Azzal az agyukra tudunk menni, hogy szeretsz. Úgy látom, ismerős a kérdés. Ők másban fejezik ki, azzal, hogyha kimennek egy kicsit szöszölni a ház körül. Ezzel mit fejeznek ki? A gondoskodás, pontosan a szeretetet, és ez nagyon-nagyon fontos. Ezzel is, tehát figyeljük ezeket a kis apró jeleket, rakjuk össze, ő ezzel fejezi ki. Nem kell azt mindig elmondani. Ez az alapvető különbség. De egyáltalán, hogyha ezt tudjuk, ezt a két alapvető különbséget, akkor hogy lehet egyáltalán egy házasságot fenntartani úgy, hogy azért mégiscsak jó lenne, hogyha beszélgetnénk egymással. Vannak egyáltalán erre praktikák? Valakinél valamilyen bevált praktika, vagy valamilyen, hát a tanácsot azt nem nagyon szeretem használni, ezt a kifejezést, mert aki jó tanácsokat ad, azt szokták mondani, hogy az maga sem tudja azokat betartani. De nézzük meg azokat a gyakorlati példákat, amik beválnak. Vannak-e ilyenek? Egyrészt nagyon fontos a rendszeresség. Tehát ez, hogy ugyanúgy, mint a kisbabáknál, és ez tapasztalható, hogyha van egy fix időpont, amikor a fürdési idő zajlik, akkor nyugodtan lehet ezeket az etetés, fürdés abban az időpontban, mert ez biztonságos keretet ad. És hogyha ez a rendszeresség megvan a házasságban is, akkor egyértelmű, hogy gördülékenyebb lesz a beszélgetés is. Tehát mondjuk azt ne képzeljük el, hogy azt úgy, hogy na, fix, ha 20 óra, 3 perc van, akkor most le kell ülni és beszélgetni, mert ezzel pont azt fogjuk elérni, hogy egy nyomást helyezünk a másiknak a vállára, és abból minden lesz, csak nem beszélgetés. Belefér esetleg a beszélgetésbe a vita? Lehet-e vitázni? Lehet.
Sőt,
így van.
Meg kell beszélni.
Pontosan, tehát ez is belefér. Abszolút belefér az, hogy ezeket a dolgokat átbeszéljük. Igen, drága. Lehetne azt mondani, hogy a beszélgetés az gyakorlatilag abszolút művészet. Valaminek a gyakorlásának a művészete. Mert ahhoz, hogy elsajátítsuk, akkor nagyon sokszor gyakorolni kell, de hogy vannak azért alapfogalmak, amiket érdemes figyelem előtt és szem előtt tartani. Az első az, hogy amikor elkezdek a másikkal beszélgetni, akkor az fix, hogy figyelek rá. Tehát ne úgy beszéljek, hogy most nem tudom, mással is foglalkozom közben. Tehát a figyelem az legyen aktív. Az aktív figyelmünket hogy tudjuk kifejezni? Mivel? Tehát egyrészt a szemébe nézek. De amikor ismerkedünk, ez a szemkontaktus felvétel is rendkívül érdekes, mert ezt meg a biológusok is meg tudják erősíteni, hogy amikor tetszik nekünk valami, akkor kitágul a pupillánk. És hát, hogyha azzal a bizonyos személlyel beszélünk, aki tetszik nekünk, akkor úgy jó a szemébe nézni, mert olyan tág pupillája, mert is olyan kellemes az a tekintet. És ugye ez az első, hogy elkezdünk beszélgetni, hogy a szemébe nézünk. Nem farkas szemet nézünk, hanem a szemébe nézünk. És úgy mondjuk el, gyerekekkel az alapvető kommunikáció is az, hogy lehajulunk oda hozzá. Felvesszük a szemkontaktust. És hogy mennyire tudja segíteni ezt a házaspárok életében a kommunikációt, hogy ránézek, vagy néz rám, itt vagyok, láthatóvá teszem magam, nem bújok a telefonomba. Ez is lehet egy falevél. Hát a mai világban rengeteg ilyen dolog van, ami mögé el lehet bújni, és el lehet rejteni az érzéseket, a gondolatokat, az elsőleg a mobiltelefon, most már mindenféle alkalmazás van, a számítógépes játékok, de aki ezeket nem műveli, akkor ott a munka, rengetegféle falevél van, ami mögé el lehet rejtőzni. És ugye az elsődleges a szemkontaktus felvétellel, ezzel egy picit segítünk. Mi van akkor, hogyha ez megtörténik, figyelek a másikra, visszacsatolok, amit elkezd mondani, hogy jól értem-e, amit mond. Tehát nagyon sokszor félreértés abból adódik, hogy úgy veszek egy még levegőt, jó, ezt mondtam, majd egy fél év múlva majd visszavágom, hogy nem tudom, ekkor meg akkor ez elhangzott, de akkor nem jelzek vissza, hogy félreértettem valamit. Legyen ez a parafrázis az, hogy úgy visszajelzek. Hogy jól értem, amit mondasz, hogy ezt mondod, ezt akarod ezzel kifejezni? Érdemes visszakérdezni. Szoktuk ezt alkalmazni? Gyerekeknél igen, de házastársaknál nagyon kevésszer sajnos. Az, hogy ha ezeket tudjuk alkalmazni, akkor az elsődleges szempont az, hogy meg tudjuk teremteni az érzelmi biztonságot. Amikor nincs az, hogy kritizálni kezdem el, hogy mond valamit. Rendkívül nehéz úgy kommunikálni valakivel, amikor szinte sasszemet néz, és azt lesi, hogy hol fogok hibázni. És ezt az érzelmi biztonságot úgy lehet a házasságban megteremteni, hogyha aktívan odaállok amellé, és azt képviselem, hogy elfogadom, amit mondasz. Megnézem a saját érzéseimet, hogy hogyan hat rám az, amit a másik mond. És nem egyből kivetítem. Ugye nagyon sokszor szoktuk mondani ezt az én kommunikációt a te kommunikációval szemben, hogy nem állandóan azt mondom, hogy te sohasem figyelsz rám. Egyébként sem igaz, olyan nincs, hogy soha nem figyel ránk az illető. Tehát már eleve olyan dolgot mondtam ki, ami abszolút, amit nem fed a valóság. De hogyha visszanézek erre, akkor inkább arról közelítsem meg, hogy ez hogyan hat rám. Úgyhogy rosszul érzem magam, hogyha egyedül vagyok például. Olyan magányosnak érzem magam. Tudnánk egy kicsit erről mondjuk vagy beszélni, vagy ki tudnánk-e menni valahová. Nagyon sok férfinek ugye azt beszéltük, hogy nem ez a kommunikációs formája, hogy beszélget. Akkor lehet mást keresni, más szeretett nyelvet. Akkor melyik az, hogyha nem a szavak? akkor lehet teljesen más közegben kell puhatolóznunk. Keresünk olyan tevékenységet, amit elvégezhetünk együtt. És az is nagyon érdekes, hogy még az a férfi is elkezd beszélgetni olyan szituációban, amit szeretettel végez, aki egyébként nem tudna beszélgetni, hogyha mondjuk kimegyünk és együtt szőszmetörünk a kertben, és akkor úgy elkezdünk arról beszélni, hogy hát ez éppen most kezdett el kihajtani, vagy nem tudom éppen, hogyha elkezdtünk valamilyen veteményezést, vagy bármilyen tevékenységi formát, hogyha elkezdünk együtt végezni, vagy elmegyünk kirándulni. Most egyébként nagyon nehezíti ezt a háborús helyzet a házaspárok életét is, és a stressz, az állandó bezártság, az állandó félelemérzet, ez nagyon-nagyon őrült terhet, ezt is tudom mondani, nyoma az embereknek az életére. De az elsődleges az, hogy amikor leülnek egymással, egymás szemébe néznek, beszélgetnek, fenntartják a kapcsolatot, mi az az egy dolog, ami összetudja őket még inkább kapcsolni? Hát a szeretet, az érintés egyrészt, ez is nagyon fontos. Hát, hogy jó lenne, hogyha ezzel is foglalkoznának együtt, igen. A közös beszélgetés. Mert hogyha ezt nem csináljuk, akkor nagyon nehéz fenntartani ezt a védőhálót. Abszolút protektív tényező. Mi az, hogy protektív? Védő. Erről beszéltünk ma a hallgatókkal is, hogy a jó házasság az egy abszolút védőhálót jelent az öngyilkossággal szemben. Nem az öngyilkosság volt a témánk. És hogyha belegondolunk ebbe, hogy ott vagyunk a házastársunknak, hogyha házastársunkkal is, nem csak neki, akkor figyelünk, nem csak a szemkontaktus felvétel, az érintéssel, azzal, hogy aktívan jelen vagyunk az életében, figyelünk azokra az apró kicsi rezdülésekre, amik ott vannak. Abszolút védőhálót jelent. Mi a védőhálónk? Az, hogyha együtt imádkozunk. Mert hogyha ezek nincsenek meg, akkor nagyon nehéz megállni ebben a háborúval, krízisekkel teli időszakban. Rendkívül nehéz. Enélkül nem lehet. És hogyha ezeket figyelem előtt tartjuk, elfogadjuk, hogy olyan, amilyen, akkor sokkal könnyebb a napi terheket is cipelni. Nagyon sok olyan házasságos, meg házasság terápiával foglalkozó könyv akadt az utóbbi időben a kezembe, és hát voltak közöttük olyanok is, amikor folyamatosan csak egy oldalba ment. Hogyha azt látom, hogy az illető nem szeret, akkor teljesen rendelődjek a helyzet alá, és akkor csináljak mindent úgy, ahogy a másik szeret. De én abban is biztos vagyok, hogy ettől nem lesz jó a házasság, hogyha folyamatosan alárendelődök. A szemkontaktussal, hogyha ránézek a másikra, és elfogadom a másik embert, akkor nem alárendelődök, hanem ketten együtt egyformák vagyunk. És hogy vagyunk egyformák? Egyformák abban, hogy esendőek vagyunk, ugyanúgy hibázunk. Ugyanúgy vannak a férjemnek is nehézségei, mint nekem. Ugyanúgy vannak boldog percei, mint nekem. És hogyha ezt úgy próbáljuk meg, a kommunikáció szintjén is tárgyalni, vagy tálcára vinni, akkor sokkal könnyebb együtt, mint sem külön. Beszélgessünk a házasságunkért, és hogyha ezt a mondatot így elmondom, meg úgy mindenkiben egy kép tárul elé, akkor mi az a kép, ami egyből feljön, hogy beszélgessünk?
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban folytattuk Berghauer Olla Szemüke, pszichológus, a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola docense előadásának bemutatását, amelyet Beszélgessünk a házasságunkért címmel tartott meg Beregszázban. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11:05-től megismételjük.